Kedves hallgatók, Mudricki Judit vagyok, és mai beszélgető társammal dr. Horváth Kornéliával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanárával szeretettel köszöntjük Önöket. Kedves Nelly, mi lesz a mai műsorunk témája?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Kedves Judit, egy korábbi adásunkban Ferenc pápa 2024. július 17-én született leveléről beszéltünk, éppen veled, amely 2025-ben a Szent István Társulat kiadásában magyar nyelven is megjelent, Tőzsér Endre Espik kiváló fordításában. A szöveg címe magyarul Levél az irodalom szerepéről a képzésben. Az eredeti olasz nyelvű cím pedig így hangzik: Lettera del Santo Padre Francesco su ruolo della letteratura nella formazione. Mint azt már említettük, az olasz nyelvű szöveg elérhető az interneten.
És miért tartott fontosnak, hogy még egy újabb adás erejéig beszélgessünk Ferenc pápának erről a leveléről?
Hát azért is, mert nagyon erős hatást tett rám ez a levél, és mert mindenek fölött kiemelte az irodalom, a vers, a regény, és ezzel együtt az olvasás emberformáló erejét. És azért is, mert a korábbi adásban időhiányában nem tudtam mindenre kitérni. Végül pedig amiatt, mert azóta egyre jelentősebbnek látom egy híres magyar költőnk Pilinszky János gondolataival való kapcsolódását, valamint egyebek között Pilinszkynek köszönhetően egy Dosztojevszkije vonható mély gondolati párhuzamot.
És lehet esetleg arról valamit tudni, hogy a Szent Atyának ez a levele milyen visszhangot keltett Magyarországon?
Igen, ez is egyik oka volt annak, hogy még egyszer szerettem volna beszélgetni a pápai levélről. Mint jeleztem, Tőzsér Endre lefordította ezt az internetről olasz nyelven immár letölthető, mindösszesen 7 oldalas levelet. Ez a fordítás 25-ben jelent meg a Szent István Társulat gondozásában, egy nagyon szép, jól kézbe vehető füzet formájában. Ugyanakkor a fordítás egyes részei bizonyos körökben már korábban is hozzáférhetőek voltak. Ez indította arra a Vigília folyóirat szerkesztőit, hogy számos szerzőjüktől körkérdés formájában egy-egy rövid, két-két és fél oldalas hozzászólást, kommentárt kérjenek Ferenc pápa elevele kapcsán. Fontos azonban jelezni, hogy a felkérés a pápai levél összesen 44 bekezdéséből csak 5-öt emelt ki, ezeket 4 passzusba sűrítve, és ezek kapcsán kérdezte a megszólított szerzőket a saját véleményükről, tapasztalataikról, szubjektív benyomásaikról és emlékeikről.
És egész pontosan melyik volt az a 4 passzus, amit a Vigília szerkesztői kiemeltek a pápai levélből?
Az első a 3. bekezdés volt, tehát a levélben eredetileg 3. bekezdésként szerepelő rész, amely azt taglalja, hogy a könyvet olvasó ember kitágítja értelmezői horizontját, gazdagítja önön személyiségét és életét, kreatívabbá teszi, mivel az olvasás sosem passzív befogadói aktus, hanem egyben az olvasott mű újraalkotását, újrateremtését is jelenti. Hozzáteszem, épp azért teszi ezt lehetővé, mert az olvasottakat mindig önmagunkra vonatkoztatjuk. Enélkül az önmagunkra vonatkoztatás nélkül nem is lenne értelme az olvasásnak, sőt, nem is lenne olvasás, mert az érdektelenség miatt gyorsan félretennénk a könyvet.
És mi volt a további 3 szakasz, amit a Vigília szerkesztői hasonló módon kiemeltek?
A következő a levél 7. bekezdésében foglalt, a pápa személyes középiskolai tanári tapasztalatáról szóló gondolatmenet volt, amelyről korábbi adásunkban már beszéltünk, és amely arról szól, hogy nem szerencsés, sőt, kifejezetten káros a diákoktól kötelező olvasmányokat számon kérni, s nem mindig üdvös a klasszikusokhoz való ragaszkodás sem. A diákok, ha nem szeretik ezeket a műveket, akkor úgyse olvassák el, hagyni kell őket, hogy azt olvassanak, amit szeretnek, mert a legfontosabb, hogy olvassanak. Ismét hozzáteszem, ha valaki elkezdi megszeretni az olvasást, előbb-utóbb a klasszikusok ízére is rákap. Példaként gondolhatunk Rowling Harry Potter regényeire, amelyeket sokszor kárhoztattak a kritikusok, de amelyek szülők sokaságának beszámolása szerint gyerekek millióit vették rá az olvasásra. S ne feledjük, Rowling maga is középiskolai irodalomtanár volt. A 3. rész, amit a folyóirat a körkérdésében kiemelt, a 20. és 22. bekezdés összevonása, amelyben Ferenc pápa 2 kiemelkedő 20. századi szerző, a latin-amerikai Jorge Luis Borges. A 3. rész, amit a folyóirat a körkérdésében kiemelt, a 20. és 22. bekezdés összevonása. Ezekben Ferenc pápa 2 kiemelkedő 20. századi szerző, a latin-amerikai Borges és az angol száz T.S. Eliot meglátásaira hivatkozik. Itt egyfelől Borges azon, az ő tulajdon diákjainak címzett meglátását hangsúlyozza, miszerint ha olvasnak, mindig valaki másnak a hangját fogják hallani, ergo az irodalmi szöveg olvasása megtanít a másik szavára, gondolatára való odafigyelésre, a másik megértésére. T.S. Eliot a modern tárgyas költészet egyik megalapozójának eszéje kapcsán pedig érdekes módon arról beszél a pápa, hogy a hit kérdése manapság nem azon áll vagy bukik, hogy valaki hisz az egyházi tantételekben, hanem azon múlik, képesek vagyunk-e kellő érzékenységgel, empátiával és megértéssel fordulni Istenhez és a másik emberhez. Beszéltünk már erről is, Ferenc pápa itt leszögezi, bizony van még mit javítanunk és gazdagítanunk eme érzékenységünkön. És ehhez az irodalmi szövegek olvasásában látja az egyik méghozzá kiemelkedő lehetőséget. Végül a negyedik felhívó kérdésként a vigília szerkesztői azt a tételt, a pápai levél 42. bekezdését emelik ki, amely arról szól, hogy az irodalom nyelvének segítségével az ember képes kilépni önnön nyelvének, s hozzátehetjük önnön világának korlátolt határai közül, képes felülemelkedni a hétköznapi nyelv konvencionalitásán, s befogadóvá képes válni Isten szavára, amelynek a költői az irodalmi szó a letéteményese e földi világban.
Tehát akkor összességében te szerencsésnek találod a Virgília szerkesztőinek ezt a válogatását?
Mindenképpen szerencsésnek találom, és nagyon jó a kiemelt gondolatok. Noha maga az egész pápai levél összességében csak tartalmas mondatokat tartalmaz. Igen. Épp ezért jelentősnek találom a Virgília féle körkérdés címét is, azaz témáját, amelyet a pápai levél egyik fejezet címe alapján így fogalmaztak meg, idézem, mások hangjára figyelni. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor megjegyezném, hogy ez a kifejezés nem teljesen pontos fordítása az eredeti olasz szövegnek, amelyet a pápa a római négy pápai bazilika közül az egyik szomszédságában a San Giovanni Laterano, lateráni Szent János templom mellett vetett papírra, pápaságának 12. évében. Ugyanis a mások hangjára vonatkozó kitétel olaszul így hangzik, ascoltare la voce di qualcuno, azaz meghallgatni bárkinek a szavát. A qualcuno nem elsősorban másikat jelent, hanem akárkit, bárkit, ergo mindenkit. Persze a másikat is érthetjük ennek szinonimájaként. A 2025-ben napvilágot látott magyar nyelvű kiadvány Tőzsi Respi fordításában ugyanakkor pontos a fejezet címet közül, ez ott így hangzik, valakinek a hangját hallgatni.
Viszont ha jól emlékszem, ez a passzus a pápai levélnek párhuzamba állítható egy későbbi, az utolsó előtti fejezet címével is, amely magyarul a mások szemével látni, olaszul Vedere attraverso gli occhi degli altri szerkezetet használja.
Igen, tökéletesen, abszolút él ez a párhuzam. Meghallani és meghallgatni a másik embert, mindenkit és bárkit, és meglátni a világot és őt magát az ő szemével, ezek ugyanazok a dolgok. A másiknak és minden egyes embernek a lehetőség szerint teljes megértésére, befogadására és elfogadására irányuló készség és törekvés.
Jól emlékszem, hogy a vigília viszont az irodalom olvasásának fontosságára irányuló passzusokat válogatta ki a körkérdésében.
Igen, én is így látom. Noha lényegében és címe szerint is az egész pápai levél az irodalomnak az ember, a személyiség formálódása, a fejlődése tekintetében betöltött, kiküszöbölhetetlen és helyettesíthetetlen szerepéről szól. Személy szerint, mint irodalomtudós, ennek a meglátásnak és érzékletes, pontos, mégis egyszerű, de annál megvilágítóbb kifejtésének csak a tökéletességét és érvényességét, mi több aktualitását tudom hangsúlyozni. Nem beszélve arról, hogy milyen szép ez a szöveg olasz nyelven. És úgy vélem, minden bölcsészettudományi karnak, minden irodalomtudományi szaknak, tanszéknek és intézetnek az egyetemeinken el kellene gondolkodnia e szavak relevanciáján, és arszpoétikájává kellene tennie e pápai sorokat. De visszatérve a kérdésedre, nagyon szép és érdekes az a rövid előszó, amit a vigília közzétett a felhívás kapcsán. Ez ugyanis így kezdődik, idézem. Július 17-én nagy meglepetésre Ferenc pápa terjedelmesebb levelet tett közzé az irodalom jelentőségéről. Bár eleinte csak a teológiai és a papképzésben résztvevőkkel kívánt szólni, idővel felismerte, hogy az egész kereszténység szempontjából lényeges kérdésekkel találta szembe magát, sőt végül az egész mai kultúráról üdítően eredeti és a lemondó borulátástól mentes képet festett. Ez a vigília 2024. decemberi számában jelent meg. Ebből a bevezetőből elsősorban a nagy meglepetésre fordulatot emelném ki, vagyis azt, hogy sokakat meglepett, hogy a pápa betegsége idején, s mint már tudjuk nem sokkal a halála előtt, éppen az irodalom szerepéről és jelentőségéről fogalmazott meg egy, a Szentszék által hitelesített levelet. Ha még egy irodalmi folyóirat, legyen az vallásos elkötelezettségű, szerkesztőit is meglepi a pápai levél témaválasztása és az irodalom ereje melletti érvelése, vajon mit szólnak ehhez az egész, részint a háborútól, részint az éhezéstől sújtott, másfelől pedig a kizárólag a materiális érdekek felé forduló világban? Annyit tennék még hozzá, hogy a pápa ezt valószínűleg nem idővel ismerte fel, ahogy ez a vigília szerkesztőségének felhívásában megfogalmazódik, ez ugyanis hosszasabb időintervallumot tételez fel, hanem olasz nyelvű levelének mindössze két mondatból álló első bekezdésében világossá teszi, először az irodalomnak a papi szerzetesi képzésben betöltött szerepéről kívánt írni, ezért adta írásának az irodalom szerepéről a képzésben címet, de utána rögtön azt is gondolta, hogy ez minden pasztorális tevékenységben résztvevő, sőt minden keresztény számára érvényes. És ez a felismerés rögtön helyet kapott levelének első passzusában. Végül ezen első bekezdésének második mondata így szól, idézem. A regények és költemények olvasásának értékére hivatkozom, amelyet ezek betöltenek a személyes érlelődés érettség útján. Az eredetiben, idézem, mi riferisco al valore della lettura di romanzi e poesie nel cammino di maturazione personale.
Ugye jól emlékszem, hogy van a Szentatya levelében még két olyan rövid fejezet is, amelyről eddig egyáltalán nem beszéltünk. Az egyiknek magyar fordításában az lett a cím, hogy az edzőterem a megkülönböztetéshez, a másiké pedig a figyelem és emésztés. Első ránézés a némileg megkökkentő címet visel mindkét
így
fejezet,
van,
hogy egy olyan az irodalom jelentőségét, ennek a papi hivatásban és az egyes ember személyiség fejlődésében betöltött funkcióját tárgyaló szövegben. És pont ezért szeretném megkérdezni tőled, hogy miként értelmezhető itt az edzőterem és az emésztés kifejezés, amelyek nagyon is hétköznapinak, a szakralitással első elgondolásra egyáltalán nem összeegyeztetőnek tűnő fogalmaink.
Igen, bizonyos értelemben mondhatjuk mindkettő kulcsfejezet. Úgy gondolom, mind az edzőterem, mind az emésztés az irodalomhoz és annak olvasásához kapcsolható termékeny lassúság és kitartás metaforáiként érthető. Idézzük fel röviden Ferenc pápa szavét először az edzőterem kapcsán. Itt Karl Rahner németül 1956-ban megjelent könyvére hivatkozik, amelyet 63-ban olaszul is megjelentettek, és annak is a Pap és költő című fejezetére. Mindezt a pápa azzal a kérdésfelvetéssel vezeti elő, hogy miért is fontos a nagyregények olvasása a pap számára. Idézem a pápa érvelését, amelyben az említett német szerzőt citálja. A költő szavai, írja Rahner, tele vannak vágyakozással, végtelenre nyíló ajtók, a mérhetetlen előtt kitáruló kapuk. A kimondhatatlanra utalnak, a kimondhatatlan felé tartanak. Ez a költői szó a végtelenre irányul, de nem tudja nekünk adni ezt a végtelent, és nem tudja magába fogadni, vagy magában hordozni azt, aki a végtelen. Ez tulajdonképpen Isten szavának, Isten igényének sajátja, és folytatja Rahner, a költői szó Isten szavát idézi meg.
Ez egy olyan gondolat, amelynek kapcsán akár a Pilinszki költészetével való kapcsolódásról is beszélhetnénk.
Így van, pontosan így látom. Pilinszki egész költészete és esszéi, egyéb próza írásai egy olyan költői magatartásról, az poétikáról tesznek tanúbizonyságot, mely szerint a költői beszéd csak dadogó lehet, csak marginálisan tudja közvetíteni Isten szavát, de mégis ez a dolga, ez a feladata. A lassúság és a figyelem, Ferenc pápa levelében is hangsúlyozott kategóriája a költői és irodalmi szöveg jellemzésére nagyon erősen sajátja mind Pilinszki szerzői önértelmezésének, mind versei, poétikai és metaforikus megalkotottságának.
Visszatérve Ferenc pápa levelére, azt gondolom, hogy a pápa mint szerző nem marad meg a még oly megalapozott irodalmelméleti kijelentéseknél, ugye?
Valóban nem, hanem az irodalmi forma és a jelentés kérdéseiről kezd beszélni, méghozzá rögtön összekötve ezt a mindenkori ember személyi válságával, válságaival, viszontagságaival és vigasztalanságával, amely kérdésekről Loyolai Szent Ignác szavaival is szól. Idézem a pápa irodalomtudományi szempontból is teljességgel adekvát szavait a magyar fordításból. Azután az irodalomban a kifejezési forma és a jelentés kérdései lényegesek. Ezért az irodalom a megkülönböztetés edzőtermeként szolgál, mely élesíti a leendő pap belső és külső megítélési képességeit. Az a hely, ahol megnyílik ez az ember saját igazságához vezető út, az olvasó belső világa, mely közvetlenül részese az olvasás folyamatának. Itt valósulhat meg a személyes lelki megkülönböztetés sokféle forgatókönyve, melynek során nem lesz hiány szorongásokból, sőt válságokból sem. Számos olyan irodalmi szöveg van ugyanis, amely a vigasztalanság Szent Ignáci kategóriájának felel meg.
És talán ezen a ponton érhető leginkább tetten a Dosztojevszkijjel való érintkezése a Szentatya levelének, amit a műsor legelején már említettél.
Feltétlenül megismételném, Ferenc pápa szerint az irodalom az a hely, ahol megnyílik az ember saját igazságához vezető út. És ez bizony Dosztojevszkij világára és a Dosztojevszkij hősökre is nagyon is jellemző. A válság, a belső és külső szétválása, az így értett megkülönböztetés a Dosztojevszkij regények és hősök feltétlen sajátja. S ne feledjük, hogy Dosztojevszkij elbeszélései és regényei igen erős hatást gyakoroltak a dél-amerikai írókra, márpedig Ferenc pápa a világ erégiójából származott, és mint elevelében is nyomatékosan említi, egyebek között Borges írói munkássága is nagy hatással volt rá. Különösen izgalmas számomra, hogy a pápa Szent Ignácnak éppen a vigasztalansággal, idézem, a lélek elsötésülésével kapcsolatos meglátásaira hivatkozik, amelyek ugyancsak Dosztojevszkijt és hőseit idézik meg a számomra. Ez a pápai levél 27. bekezdése, amely így hangzik, idézem, vigasztalanságnak nevezem a lélek elsötétülését, zavarát, az alsóbbrendű és földi dolgok felé mozdulását, a különféle zaklatásokból és kísértésekből származó nyugtalanságot. Mindez hitbeli elsötétülésre vezet, remény nélkül, szeretet nélkül, idézet vége. Különös, hogy Loyolai Szent Ignác az emberben munkál a rosszat éppen a jó szellemmel és annak potenciális erejével hozta kapcsolatba. Ez megint erőteljesen Dosztojevszkijre is jellemző gondolat. Még különösebb azonban, hogy a rossznak és a jónak az emberi lélekben való tusakodását Szent Ignác nyomán Ferenc pápa éppen az olvasással kötötte össze. Zárójelben ismét hozzátehetjük, ez egyfelől Pirinszkij életművére és művészi gondolkodására, de ugyanígy Dosztojevszkijére is nagyon igaznak mondható. Ferenc pápa így szól levelének 28. passzusában, idézem. A fájdalom vagy az unalom, amelyet az ember bizonyos szövegek olvasása közben érez, nem feltétlenül rossz vagy haszontalan érzés. Maga a loyolai Szent Ignác is megjegyezte, hogy, idézi Szent Ignácot a pápa, a rosszról a rosszabbra haladókban a jó szellem úgy hat, hogy nyugtalanságot, izgatottságot, elégedetlenséget okoz. Itt Ferenc pápa a Szent Ignác Lelki Gyakorlatok című könyvére utal. Ez lenne a szellemek megkülönböztetésére vonatkozó első ignáci szabály, szó szerinti alkalmazása, mondja a pápa, mely azoknak van fenntartva, akiknél egyik halálos bűn éri a másikat. Vagyis az ilyen emberekben a jó szellem úgy cselekszik, hogy, ismét Szent Ignácot idézve, a józanész ítéletével furdalja és mardossa lelkiismeretüket, hogy a jóra és a szépre vezesse őket. Idézet vége.
És a Szent Atya hogyan kerekíti le ezt a Szent Ignáchoz kapcsolódó gondolatmenetet ebben a levélben?
Ez is rendkívül érdekes, mert ismét az olvasás kérdésével, miben létével, önismereti és hitbéli szerepével válaszol erre a kérdésre. Idézem a levél 29. bekezdésének első felét. Így érthető, hogy az olvasó nem egy építő üzenet címzettje, hanem olyan személy, aki kimondottan arra kap ösztönzést, hogy bizonytalan talajra lépjen, ahol az üdvösség és a kárhozat közötti határok nincsenek eleve meghúzva és meghatározva. Az olvasás aktusa tehát megkülönböztetési aktus, amelyben az olvasó első személyben az olvasás alanyaként és egyúttal az olvasottak tárgyaként is érintett. Egy regény vagy költőimi olvasása során az olvasó ténylegesen azt tapasztalja, hogy az olvasott szavak olvassák őt.
Ez a megkülönböztetés, ahogyan Ferenc pápa vélekedik az olvasásról, azért óhatatlanul valamiféle lelassulást is jelent, nem?
Igen, nagyon is, mint már korábban is említettem. Hadd idézzem újra a levél szavait a 32. bekezdésből. Újra rá kell találnunk a valósághoz való viszonyulásnak azokra a módjaira, amelyek befogadóak, nem stratégiai jellegűek, nem akarnak közvetlen eredményt elérni, s amelyekkel lehetővé tudjuk tenni, hogy a lét végtelen töblete megjelenjen. Távolság, lassúság, szabadság. A valóság olyan megközelítésének jellemzői, amely éppen az irodalomban talál, ha nem is kizárólagos, de kiváltságos kifejeződési formát. Az irodalom így módon edzőteremmé válik, melyben azt gyakoroltatjuk tekintetünkkel, hogy úgy keresse és fedezze fel az embereknek és a helyzeteknek az igazságát, mint misztériumot, mint jelentés többlettel rendelkezőt, melyet csak részben fejezhetünk ki fogalmi kategóriákkal, magyarázó sémákkal, az okokozat, az eszköz cél lineáris dinamikáival.
És mi a helyzet az elsőre ugyanilyen furcsának tűnő emésztés kifejezéssel ebben a pápai levélben?
Nem véletlen, hogy ennek a kis fejezetnek Figyelem és emésztés a címe. Amint erre már az előzőekben is utaltam, meglátásom szerint mindkét fogalom esetében egy pozitív értelemben vett lassúságról, a dolgoknak időt áldozó, ezért szükségszerűen hosszadalmasabb megemésztési, azaz feldolgozási megértési módjáról van szó. És itt ismét párhuzamot vonhatunk Pilinszky felfogásával, akinél, mint a számos eszéjében is kifejti, a figyelem, a mindenre odafigyelő, álhatatos figyelem a költői alapállapot velejárója és kihagyhatatlan tényezője. A figyelem pedig óhatatlanul lassulást, lelassítást jelent. Gyorsan nem lehet figyelni. Az emésztés kapcsán, és ezt külön is szeretném kiemelni, egyébként Ferenc pápa egy 11. századi francia szerzetesre, és vele összefüggésben a 17. századi jezsuita Jean-Joseph Surenre, valamint a szintén jezsuita Michel de Certeau-ra hivatkozik. Suren a lélek gyomráról beszél, Certeau pedig, idézem Ferenc pápát, kimondottan az emésztő olvasás fiziológiájára mutatott rá. És okfejtését így zárja: látjuk hát, az irodalom segít elmondani jelenlétünket a világban, segít azt megemészteni, belsővé tenni, megragadva azt, ami a tapasztalat felszínén túlmutat, arra szolgál tehát, hogy értelmezzük az életet, felismerjük annak jelentéseit és alapvető feszültségeit.
Kedves Kornélia, nagyon köszönöm ezt az újabb beszélgetést Ferenc pápának a tavaly nyári leveléről, amelyben az irodalom, a költészet és az olvasás felbecsülhetetlen erejéről szól a papi, a szerzetesi képzésben és az egyes ember személyiség fejlődésében. A Mária Rádió nevében nagyon köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre, és egyúttal arra szeretnénk Önöket biztatni, hogy amennyiben bármilyen észrevételük vagy kérdésük felmerült, akkor küldjék el azt nekünk a tojásékukac@mariaradio.hu ékezetek nélküli e-mail címen. További szép vasárnap estét kívánunk mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.
Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.